Testvéreim, Pasi út végig hallgatva, mit várunk mi az Istentől? Semmiképpen sem szenvedést. Semmiképpen nem azt várjuk Istentől, hogy szenved, és azt meg pláne nem várjuk, hogy nekünk szenvednünk kell. És ehhez képest mégis Isten fia valóságosan szenvedett. Annyira megtestesült, annyira emberré lett, hogy meg lehetett ölni őt. Ki lehetett gúnyolni. És mi más van érthetetlenebb és esztelenebb dolog, mint az Istenről, az abszolútumról, a Teremtőről azt mondani, hogy szenved. Nem véletlen, hogy a zsidók nem kérnek belőle, nem véletlen, hogy a pogányok számára mindez ostobaság, és nem véletlen, hogy ma is az emberek többsége számára ez az egész valami eszetlenség, amit mi hirdetünk. Nem véletlenül nincsen helye ez szenvedő Istennek a mi életünkben. A legtöbben annyira jól élünk, hogy nem jut hely Istennek. Szépen kicentizett világban élünk, egy biztonságos világban, egy kiszámítható világban. Néha persze egy-egy halálhír, vagy egy-egy betegségnek a híre beleroddít ebbe a kis biztonságos világunkba, de az nem velünk történik, így aztán egérutat adjunk magunknak. És mégis most elkezdődik az Úr passiója. Olyan Balka szentelésnél mondtam, testvérek, hiába a dicsőítés, hiába a hozsanna, valójában véve ez az Úr szenvedésének a kezdete. A lelki szenvedésének a kezdete, amikor azzal kell szembesülnie, hogy hiába beszélt. Hiába tett bármit, hiába irgalmazott, hiába volt a gyógyítás, hiába volt minden, mert tökéletesen félreértették. Félreértjük, mert továbbra is hatalmat akarunk tőle, továbbra is azt akarjuk, hogy kivételezzen velünk az Isten, hogy nekünk külön elbánásban legyen részünk. És ennek következtében nem tudunk mit kezdeni az ő passiójával. Testvérek, ebben a templomban, a megtestesülés templomában, hiszen Gyümölcsoltó Boldogasszony a templomnak a titulusa, nekünk nagyon komolyan kell venni azt, amit hallottunk a mai szentleckében. A Filippi levélnek ez a Krisztus himnusza az Isten önkiüresítéséről szólt, hogy Jézus Krisztus isteni méholtában Istennel való egyenlőségét nem tekintette olyan dolognak, mint amihez, mint zsákmányhoz ragaszkodnia kellene, hanem kiüresítette önmagát, közölte magát velünk, kinyilatkoztatta magát. Mivel ő pontosan tudta, hogy ő kicsoda, ezért merte az isteni dicsőségről való lemondást megtenni értünk. Ezért tudott lemondani az isteni mindenhatóságról, és mondott le az isteni előretudásról, és neki a saját föltámadása előtt kellett meghalnia. Így aztán mindaz, ami vele történik a passióban, testvérek, az előre vételezi a mi sorsunkat. Előre vételezi azt, hogy mi viszont már az ő föltámadásának a fényében halhatunk meg. Tehetjük le az emberségünket, az életünket, a biológiai életünket az Atya kezébe. Amikor Jézus hangos szóval fölkiált, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, akkor ezek a mi szavaink is. Mi is az Atya kezébe akarjuk tenni magunkat. Azt gondolom, testvérek, hogy egy felnőtt hívő embernek kell, hogy legyen, hogy a passiónak melyik az a pontja, ami számára fontos. Mert hogy próbálunk együtt érezni. Valószínűleg mindegyikünk elkutyálta nagyjából a nagy böjtjét, de most itt van előttünk a nagy hét. Most gyorsan összeszedhetjük magunkat. Próbáljunk meg együtt érezni az Úrral, együtt szenvedni vele. Ragadjuk meg a passiónak azt a részét, ami igazán nekünk szól, ami nekem szól, ami a személyes ebben a történetben. És számomra az egyik ilyen személyes pont az, amit a Cirenei Simonról mond a Szentírás, hogy kényszerítették Cirenei Simont, hogy vigye Jézus keresztjét. Nem magától vitte, persze jámborkodva az összes ilyen keresztúti elmélkedésben, ott arról van szó, hogy igen, de aztán már önként viszi, de aztán azonosul. Nem, testvérek, megfogták, és rátették Jézus keresztjét. Mi, akik itt vagyunk, testvérek, mi önként vagyunk itt. Mi az emberiségnek abba a kisebbik részéhez, elenyésző részéhez tartozunk, akik önként böjtölünk, önként tartóztatjuk meg magunkat, mi szeretnénk vinni Jézus keresztjét, néha még vissza is kell fogni bennünket a nagy lendületben. De az emberiség nagyobbik része, az nem önként viszi Krisztus keresztjét. Márpedig minden szenvedővel azonosulást vállalt az Úr. Minden szenvedővel azonosította önmagát. Az emberek nagyobbik része sem a nyomornak, sem a szegénységnek, sem a betegségnek, sem a megvetettségnek a keresztjét nem önként viseli. Nekünk módunk van, testvérek, hogy az Isten ismerete miatt önként azonosuljunk Krisztussal. Tulajdonképpen ezt jelenti a bőjt, hogy megpróbálok együtt szenvedni az Úrral. Ez a kompasszió. Együtt akarok vele érezni. Akarom érezni azt, amit ő érzett a pusztai megkísértése során. Akarom érezni azt, amit ő érzett a keresztútja során, a pere során. És akarom érezni az ő szenvedését. Részt akarok venni benne, mert a szeretet az azonosulni akar. Az hasonlulni akar a szeretettel. De az emberiség nagyobbik része úgy van, testvére, mint Cirenei Simon. Ők azok, akiknek az üdvössége jóval biztosabb, mint az enyém, mint a miénk. Azért biztosabb, testvérek, mert bár nem akarnak részt venni Krisztus szenvedésében, muszáj részt venniük, nem bújhatnak ki, mi megtehetjük, testvérek, hogy abba hagyjuk a böjtünket. A hívő ember megteheti, hogy eddig böjtölt, aztán most nem böjtöl. Mi nekünk húsvétkor terített asztalunk lesz. A mi számunkra ez egy lehetőség. Ami bármikor fölfüggeszthetünk, abba hagyhatunk, mert mi önként visszük Krisztus keresztjét, önként akarunk részt venni az ő passiójában. Az emberiség nagyobbik részét kényszerítik. Próbáljunk ezen a nagy héten őrájuk is figyelni, és őket is észben tartani. Aztán a másik nagyon fontos dolog, testvérek, legalábbis a passióban, az én számomra ez a Lukács-féle verzióban szerepel egyedül, hogy Heródes és Pilátus összebékülnek. Ez is figyelmeztetés arra, hogy a dolgok önmagukban sem nem jók, sem nem rosszak. Mi azt mondanánk ösztönösen, hogy békét szerezni, az jó dolog. De nézzétek meg, hogy milyen áron békül ki Pilátus és Heródes. A közös hitványság kapcsolja őket össze. Azt teszi őket baráttá. A közös gyávaság és a közös hitványság. Ez a Heródes nem akar más testvérek, mint általában véve mi, amit akarunk Istentől. Ez a Pánem et circenses, a kenyeret és cirkuszt, általában ezt várjuk Istentől, ezt várjuk a politikusaintól, ki adjanak kenyeret és szórakoztassanak bennünket. Azt várja Heródes Jézust, hogy szórakoztassa őt. És Jézus válaszra sem méltatja, ez az árulkodó kifejezés szerepel a Szentírásban, hogy feleletre sem méltatja, oda sem figyel rá Jézus. És a közös hitványság az, ami Pilátust és Heródest összekapcsolja, és innentől jóban lesznek egymással. Önmagába véve a békeszerzés sem nem jó, sem nem rossz, és ez a két embernek az esete, ez nagyon élesen rávilágít erre. Számomra mindig is azt mutatja, hogy meg kell nézni, mi van a béke mögött. Lehet, hogy csak gyávaság van mögötte, lehet, hogy csak hitványság, lehet, hogy érdek van mögötte. Akkor az pedig az a béke, amit az érdek hoz létre, az a barátság, ami a közös hitványságon és gyávaságon alapul, az nem jó, az nem Istentől való. Aztán van még egy dolog, testvérek, ebben a passióban legalábbis számomra, hogy az Úr Jézus nem csak ránk tette az egymásért való imádságnak, az ellenség szeretetnek a keresztjét, hanem példát is mutatott, hogy hogyan is kell azt megtenni. Ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok ellenségeitekért. De hogy lehet imádkozni az ellenségért, testvérek? Miközben azt látjuk, hogy azt tapasztaljuk saját magunkon, hogy inkább leharapom nyelvemet, de én érte nem fogok imádkozni. És az Úr Jézus példát ad, mert egészen biztosan nem érzelmeket vár el az ellenség szeretet címét. Akkor, amikor őt megfeszítik, amikor őt gyalázzák, amikor a köpenyén megosztoznak, hogy akkor magasztos érzése nincsenek benne, miközben a levegőért kapkod, amikor zihálott a kereszten, az egészen biztos. És mégis azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, nem tudják, mit csinálnak. És ezt lehet a legnagyobb indulattal mondani, testvérek. Az, aki belekeveredett az életbe, annak vannak haragosai. Aki valóban él, annak egészen biztosan vannak ellenségei. Persze mi katolikusok nem hívjuk őket ellenségnek, mert ennél jámborabbak vagyunk, de vannak ellenségeink, akiknek nem tudunk jót kívánni. Akkor mondjuk azt, amit Jézus mondott a kereszten, hogy bocsáss meg neki, nem tudja, mit csinál. Bocsáss meg neki, nem tudja, mit beszél. Lehet elképesztő indulattal is mondani ezt, de mondjuk, mert Jézus a kereszten nem csak azt mondta, hogy imádkozni kell az ellenségeinkért, hanem példát is adott rá. És az utolsó dolog, testvérek, ami számomra olyan nagyon megrendítő ebben a passióban, hogy ez az első szent ilyavatás. Az egyház ugyanazzal a biztonsággal mondja ki valakiről, amikor szent ilyavatja, hogy üdvözült, mint amilyen biztonsággal Jézus azt mondja ennek a latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az első szentihivatás. A keresztény hagyomány megőrizte ennek az embernek, ennek a jobb latornak a nevét, Dizmásznak hívják. Ő a bűnbánunknak a példája, hogy igenis az utolsó pillanatban még van esély. Az utolsó pillanatig van esély. Úgyhogy azt gondolom, testvérek, hogy ezt kívánhatjuk mi magunknak is, amit ez az ember megkapott, hogy az utolsó pillanatban mondja nekünk is azt az Úr, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ehhez azonban az utolsó pillanatban még azt kell tudnunk mondani, amit Dizmász mondott, hogy emlékezzél meg rólam a te országodban. És ha ezt mondjuk, akkor az Úr megemlékezik rólunk az ő országában. Úgyhogy elkezdjük, testvérek, ezt a nagy hetet. Próbáljuk meg az irgalmat gyakorolni. Próbáljuk meg azokra figyelni, akiket kényszerítenek, hogy vigyék Jézus keresztjét, akik nem önként, mint mi, nem dalolva, mint mi, akiknek muszáj azonosulniuk Krisztussal, mert a gondviselés valami miatt ezt a részt juttatta nekik. Nekünk módunk van önként vinni Krisztus keresztjét, akkor vigyük is azt. Próbáljuk meg együtt érezni az Úr üdvözítővel, próbáljunk osztozni a sorsában, tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. És ha ezt a szelíd és alázatos szívű Urat követjük, akkor majd meg fogjuk találni a módot, ahogyan a hétköznapokban ezt egymás felé meg tudjuk mutatni. Amen.